Egy régkeresett remeteséget azonosítottak a Nemzeti Régészeti Intézet munkatársai. Pap Attila régésszel, az intézmény Lelőhegy diagnosztikai főosztályának munkatársával beszélgettem. Nemrégiben egy középkori templom maradványait azonosították a Balaton felvidéken. Tudják, hogy mi ez a templom?
Egy nagyon különleges helyszínről beszélünk, mert a vizsgálatok azt hozták ki és azt mutatták ki, és nevezhetjük ezt a kutatás végeredményének a lokalizáció pontosításának is, hogy az 1263-as pálpüspökféle vizitáció, ami a pálos rend megalakulásának gyakorlatilag az első írott formája, annak az első jelzése. Guzsik Tamás, a rendtörténetének kiváló kutatója, úgy is fogalmazott, hogy a pálos rend születési anyakönyvi kivonata. Na, ebben a vizitációban ez a helyszín szerepel az első helyen.
Mi ez a helyszín pontosan?
Annak idején sok helyen keresték, sok helyen próbálták lokalizálni. Nagyon sok forrás annak idején még a Kesztölci anyakolostorral próbálta azonosítani, aztán Budakalászra is próbálták értelmezni, azt főleg a Műszaki Egyetemnek a korabeli kutatóihoz kötődik, majd először 1940-ben, utána igazából izmosabban 2005 és 2009 között került logikai alapon levezetésre Réf Fülöpre. Itt a Pilup névtag miatt gondoltak a kutatók, és nagyon nagy nevű kutatók is teljesen jó logikai levezetéssel Réf Fülöp településre, ami a vizitáció több helyszínének tág vonzás körzetébe tartozik, szintén az Atyusz nemzetségnek a uradalmi területéhez, tehát abszolút logikus a felvetés. Viszont egyetlen egy olyan apróság nem lett figyelembe véve, ami nekünk is így furcsa módon szúrt szemet, és csak a kutatás közben másodlagosan jött elő, hogy az a birtokadomány, ahol szerepelnek 1221-ből Atyusz nemberi Sall Istvánnak a végrendeletében, a Szent Helena kolostor remetéi, ott két szőlőről van szó, amit birtokadományként megkapnak, majd a következő mondat másik két szőlőnek a birtokadománya, Pilup, azaz a mai Réf Fülöp, és Őrs szőlőinek. Tehát ez a kettő igazából nem ugyanaz a birtokadomány, nem ehhez kötődik, és egy nagyon furcsa helyzettel állunk szembe, hogy egy 1263-ban történt hivatali elírás áldozatai lehetünk, mert jó eséllyel a nagyon képzett egyházjogász, a kirendelt pápai bíróságként vizitáló pálpüspök, jó eséllyel valamelyik embere, a megfelelő meglévő oklevél anyagát tekintése után bőven van esély, hogy egyszerűen összeolvasta ezt a két részt, és így került a vizitációba ez a Pilup névtag a kolostorhoz, és így került jegyzékbe. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy a lineáris módon a meglévő források alapján keressük a forrásokban említett helyet, ez egy megtalálhatatlan helyszín volt, így viszont egy retrospektív módon, hogy megtaláltunk egy helyet, ami aztán minden markerével bebizonyította, hogy hoppá-hoppá, erről a helyről beszélünk, igazából ez csak így volt megtalálható.
Hogyan találták meg egészen pontosan ezt a templomot? Helyszíni bejárással?
Elindult egy olyan nagyon komoly program, Stibrányi Máténak a Puszta templomok kutatása a projektje, ami épül az ő Székesfehérvár központú Fejér megyei doktoriára és a komplett település hálózat egy középkori templomainkat vizsgáló egyházi topográfiának az elkészítésére, ami most a szorványos országos munkák mellé kettő megyével lett bővítve. Nagy László kollégám Heves megyébe végzi ezt a feladatot, én pedig Veszprém megyébe, és ez a program, ez a gondolat, ezeknek az elveszett és megsemmisülés közelében lévő egykori templomoknak, aminek tényleg maradékai, töredékei, szétszántás alatt álló alapfalai vannak már meg csak jó eséllyel, ezeknek a kutatása adta a lehetőséget, hogy teljesen ismeretlen helyekre, bejelentésekre, helyi adatokra is kimenjünk, vadásszuk ezeket a helyszíneket, és így került elő egy nagyon izgalmas, érdekes templomos hely Talján Dörögd északi határában, fönt gyakorlatilag a pénzes kötetőtől is magasabban, ahol senki nem számított falura se, mert mind alsó, mind felső Dörögd, mind Rostás, mind pedig Dabos település ismert. Ebből Rostáson kívül a többinek a pontos templomhelye is ismert, sőt meglévő épületekről van szó, de közöttük egy vadonatúj helyszín került elő, és ezt kezdtük el hosszabban vizsgálgatni. Térképjelprázolásokat találtunk róla, ahol szerepel a Rudra Szent Helena jelzés, tehát viszonylag perdöntőek a 19. század elejéi kataszteri térképek, ahol még titulussal együtt emlegetik. Minden létező paraméternek megfelel, a komplett kolostortáj megvan, az inzula jelző, a sziget, mint műfaj, az tényleg sziget, tehát szó szerint egy vízzel körülvett földarab, ahol egy földhíd vezet be. Egy gyönyörű helyszínen tudtunk olyan kutatásokat végezni, ami tényleg áttörő eredményt hozott.
Hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen az erdő közepén van ez a templom maradvány. Mit találtak belőle? Állófalak vannak?
Az a legnagyobb szerencsénk, hogy a templom rendelkezik állófalakkal, jelen pillanatban ez nehezen vizsgálható. Próbáltuk geofizikai módszerekkel is vizsgálni, de saját omladéka alatt van. Egy nagyon pöttöm kis templom, de méretbe körülbelül stimmel a Szent András templomnak a korai pici periódusához, az Árpád-kori periódusához. És emiatt nagyon nehéz dolgunk van, az omladékban ugyanis bazalt is van bőségesen keverve, és ugye a műszeres vizsgálat korlátozott eredményeket hozott, de az északi fal 70-80 cm magas állófalakkal bír, tehát van az épületből fixen stabilan kutatható rész. Az omladéka több mint 5,5 méter mélységű körbekerítő vízmosásba nem omlott le, egy vonalba megállt, ott végig vasszegeket találtunk, tehát rekonstruálható egészen pontosan az épület mellett az a rönkerítés, ami a szigetet keretezte, egy gyönyörű gótikus kulcs került elő, pont ott, ahol a bejárati kapunak lennie kellett volna a földhíd bejáratánál, tehát így egyszerűen álomszerűen állt össze az egész történet, és a két vízmosás találkozása és a amellett kialakult markáns egyértelmű sziget mellett a gátak nagyon szépen láthatóak, a gátak alatti plató nagyon szépen látható, a vízbázis a stabil, a mai napig egy forrás is található benne, ami szintén a Szent Helena titulushoz kötődően Ilona házi kútként szerepel, és Ilona pataka az egész vízmosás. Minden helynév, minden környékbeli leírás, a környékbeli remete hagyomány gyakorlatilag minden stimmel. Az összes markert végig tudtuk vizsgálni, és minden marker talált.
Gondolom egyébként, hogy ezek a leletek, ezek felszíni kutatásból, tehát terepbejárásból kerültek elő, mert hogy ásni még nem ástak. Tehát az épületnek a feltárása még nem kezdődött el.
Annyi munkát tudtunk elvégezni, és itt nagyon hangsúlyosan kiemelném a civil szféra szerepét. Nagyon sok múzeumhoz lojális és a Veszprém megyei kulturális örökséget minden eszközzel, saját idejéből, energiából, anyagi erőforrásaiból menteni akaró helyi kollégával dolgoztam, tehát nem is önkéntesként, hanem kollégaként értelmezve őket, mert olyan szinten vált a válnak vetve csináltuk végig, hogy kutathatóvá tettük a helyet. Rajta lévő cserjés bozótos szedrest, hát nagyon sok terepi munkanappal sikerült onnan lebontanunk, óriási mennyiségű munka van benne, most már komplett tájában látható, érthető, értelmezhető, és ennek a vizsgálat sornak volt a része mind a klasszikus terepbejárás, mind pedig a geofizika mellett a másik műszeres lelőhely felderítés, ami a fémkereső műszerek használatával járt. Azt tudom mondani, hogy jelenleg leletet a környékről sehol nem tudunk azonosítani, csak és kizárólag a szigetről és annak a erodált rézsűjéből. Tehát egy nagyon zárt, nagyon kompakt lelőhelyegységről beszélhetünk.
Mikor kezdődött el a feltárása? Ugye tulajdonképpen az lenne az, ami tisztázza, hogy valóban egy kolostortemplomról van-e szó.
Itt klasszikus kolostortemplomot nem fogunk egyébként találni, lévén az, amikor ők már léteznek és felszentelt templomuk van, és már remeteként ott élnek, annak az első említése az 1221. Tehát ők ettől jóval régebben oda kerültek, mert akkor már az atyusz nemzetségtől ők különböző birtokokat kapnak és jogokat.
Akkor ez egy pici kápolna, nem?
Egy nagyon pöttöm, a korai árpádkori templomok méretével azonos kis, nagyon-nagyon picike templom, amiről egyelőre annyit tudunk, hogy zsindelyszegek miatt, hogy zsindellyel volt fedve, tehát cserepet nem talált, és a sziget területén belül pedig egy olyan részecséget tudtunk azonosítani, ahol patics töredékek, sütőfelületnek a platniából darabok kerültek elő egy kifordult fa helyén. Tehát az a klasszikus árpádkori házikó is megtalálható, ahol a remeték laktak. De olyan pici szigetről beszélünk, hogy 2, maximum 3 remete férhetett el itt. Valószínűleg ezért van az, hogy a megtalált fémanyagból az érmék azok Nagy Lajossal be is fejeződnek, hogy jó esélye a területet, mikor a rend az Anzsukor végén már kezd virágozni és hatalmas bővítésben vannak, akkor egyszerűen felhagyják, mert fizikailag bővíthetetlen.
Éppen kérdezni is akartam, hogyha ez egyik az első pálos birtokoknak, akkor nyilvánvalóan a rend virágzása idején akkor ezt is fejlesztették volna, de hát akkor ezek szerint tulajdonképpen a hely meghatározta azt, hogy mekkora lehet a templom, és egyszerűbb volt elhagyni és máshol építeni egyet.
Pontosan ez feltételezhető, mert fizikailag lehetetlen a helyet tovább bővíteni, annyira irreális munkálatokkal járt volna, és igazából teljesen értelmetlen. A jóval tovább működő és élő Bakony-Szent Jakab kolostor lehet, ami az agátető túlsó felén van, és mondjuk úgy lőtávolon belül van, ami esetleg felvette ezeket a szerzeteseket.
A Szent Helena remeteség azonosításáról Pap Attila régésszel, a Nemzeti Régészeti Intézet lelőhely diagnosztikai főosztályának munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.